szépen, tényleg fontos lennék, lenne rám idő, és nem csak itt küldeni a mémeket, jaj, bocs, ez nem neked.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szlovák búcsút tartanak szombaton a Nógrád vármegyei Mátra-Verebély-Szentkúton. A Magyar Nemzeti Kegyhelyen tartott szlovák nyelvű szentmisén a résztvevők a békés együttélésért imádkoznak, közölte a távirat irodával a kegyhely. A közlemény szerint az imanapból szlovák búcsúvá fejlődött zarándoklatra, amelyet minden évben a fájdalmas anya ünnepén tartanak, évente közel 1500 szlovák érkezik. A 11 órakor kezdődő szentmisét Bernard Bober kassai érsek mutatja be. Felidézték, a szlovák és a magyar püspöki kar 2006-ban írta alá azt a megbékélési nyilatkozatot, amely szerint mindkét nemzet kölcsönösen imádkozik a nemzetek békés együttéléséért, így ez minden évben a búcsúi szentmise ima szándéka is. A közleményben idézték Orosz Lóránt kegyhelyigazgatót, aki szerint növekedett a kölcsönös megértés a két nemzet között, ugyanakkor még mindig feladat a történelem feldolgozása. A katolikus hit összekapcsol bennünket, és ez jó terep arra, hogy előmozdítsa a szándékot, mondta a kegyhelyigazgató. Ellenszavazat nélkül döntött a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa augusztusi ülésén az alapkamat változatlan hagyásáról a szerdán közölt rövidített jegyzőkönyv szerint. Az augusztus 27-i ülésen a tanács 6,75%-on tartotta az alapkamatot, és nem változtatott a kamatfolyosó két szélén sem. Az egynapos betéti kamat 5,75% felső széle, az egynapos hitelkamata 7,75% maradt. A jegyzőkönyv szerint a tanácson belül egyetértés volt arról, hogy a szigorú monetáris politika legfontosabb sarokpontjai nem változtak. Az augusztusi kamatdöntésnél a monetáris tanács két döntési opciót tárgyalt, a változatlan kamatkondíciók és a 25 bázispontos kamatcsökkentés lehetőségét. Az ország minden harmadik településén biztosított a bölcsődei ellátás, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Máté Szalkai Széchenyi István katolikus német nemzetiségi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola, óvoda és bölcsőde új bölcsődei intézményegységének ünnepélyes átadásán. Koncz Zsófia kiemelte, ma 3,5-szer annyi településen működik bölcsőde, mint 2010-ben. Jelenleg is több ezer bölcsődei férőhely létrehozása van folyamatban. Felhívta a figyelmet arra, hogy ismét igényelhető támogatás a bölcsődei térítési díjhoz. Fülöp Attila a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára leszögezte. Minden egyes forint, amit egyházi intézményekbe fektet az állam, többszörösen megtérül. Ennek a megtérülésnek a kedvezményezettjei a magyar családok, fűzte hozzá. Az új bölcsődében 3 csoportszoba működik, és 42 gyermeket tudnak ellátni. A beruházás összesen 603 millió forintos Európai Uniós és kormányzati támogatásból valósult meg Máté Szalkán. Végül az időjárásról. Csütörtökön a frontális felhőzet csak lassan halad kelet felé, ezért az ország keleti felén alapvetően napos idő várható fátyol felhők mellett, míg a Dunántúlon nyugat, északnyugat felé haladva egyre több és vastagabb lesz a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlon tartós eső várható, ott kiadós mennyiség is hullhat, az összefüggő csapadékzóna lassan araszol kelet felé, emellett a déli-délnyugati ország részben egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az ország ország nyugati felén megélénkül, a nyugati tájakon megerősödik az északnyugatira forduló szél, míg keleten döntően mérsékelt marad az alapvetően déli légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 22 és 29, de a Dunántúl északnyugati felén ennél jóval alacsonyabb, 14 és 20 fok között alakul. A nyugati határ mentén reggel délelőtt áll be a maximum hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. 10 alkalmas, ingyenes képzéseink. A borkultúra alapjai, fejezetek az egyház történelméből. Jelentkezzen személyesen Egerben, az Egyetem Egészségház utcai épületében, vagy az unikötőjel eszterházy.hu honlapon. Bővebb információ a 36-os körzet 520-400-as telefonszámon, a 21-20-as melléken, vagy e-mailben a felnőttképzés@unikötőjel-eszterházy.hu címen. Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeptember 12-én, csütörtökön, Szűz Mária szent nevének ünnepén. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Köszöntöm ezt a szép mai napot. Köszöntlek, szép mai nap. Csodálatos. Isten végtelen jóságát, mint egy rendelkezésünkre bocsájtja, hogy a teremtés örök célját folytassa bennünk. Neked ajánlom fel, Uram, ezt az új napot. Bárcsak engem mindinkább benső egyesülésben talán a szíveddel, és minden pillanatban, mindenbe és mindenkibe belevetíthetném örök szereteted. Vezess engem feléd tartó menetemben. Nyilatkoztass ki nekem isteni szándékaidat velem. Nyisd ki azokat a kapukat számomra, hogy odajussak, ahová te akarod, és hogy minden reggel halljam. Lépj be ezen a kapun, egy munka vár rád, neked szántam, ne vesztegesd el idődet. Vagy ezen a kapun haladj át ma, és fogadd el az örömöt, mely mögötte rád vár. Igen, köszöntlek, szép mai nap. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Eötvös Józseftől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Szeressetek! E nagyvilágon csak egy van, ami valóban boldogít. Saját szívetek. Csak benne keressétek örömeiteket. Szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Máriákat. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és a latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Mária nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. A katolikus egyházban Szűz Mária szent nevének ünnepe van. Műsorunk folytatásában pedig szíves figyelmükbe ajánlom rádiónk csütörtök reggeli műsorkínálatát. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkben Pócsi Orsolya klinikai szakpszichológussal beszélgetünk az elmagányosodás jelenségéről. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. Ezt követően hasznos közlekedési információkat ismertetek, majd a folytatásban az időjárás előrejelzésről is ejtek részletesen néhány szót. Fél hét előtt pár perccel Pór Bernát Mária neve napján című versét mondja el Tóth Levente színművész a Napverse című kis műsorunkban. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Majd a folytatásban egy újabb részletet tolmácsolunk Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. 7:30 után a Szentek szent életű emberek sorozatunkban Szűz Mária szent nevének ünnepéről beszél dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspökatya. Ezt követően a napi mája hangzik el. És néhány perccel 8 óra előtt még a kulturális programajánlóval is jelentkezünk. 8 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió hullámhosszán. Műsorkínálatunkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
Tell the story of how great a love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Special things with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always there. I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away. And she'll be there.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Pócsi Orsolya klinikai szakpszichológussal beszélget Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője, az elmagányosodás jelenségéről. Ha tehetik, tartsanak velünk!
egymással nem tudunk találkozni, hiszen ugye nagyon sokan valóban üzengetnek egymásnak, hogy de jó lenne összefutni, menjünk ide, menjünk oda. Hát igen, de fáradt vagyok, sok a munka, a gyerekek, nem tudom, nyilván ez korfüggő. Na oké, akkor majd holnap, aztán holnap mégsem, mert nincs kedvem, és akkor megint csak nem találkoznak élőben, hanem legfeljebb megint csak az interneten, mert így kényelmesebb. Most, hogyha visszagondolok arra, hogy például hasonló korúak vagyunk, hogy amikor én gyerek voltam, akkor mi mindig mentünk minden hétvégén valamilyen rokon látogatóba, nem? Akkor mindenki ment ilyen rokon látogatóba, és akkor ez is egy ilyen társas kapcsolat volt. Annak idején gyerekek gyerekekkel, felnőttekkel volt valami evés, ivás, nem tudom, ilyesmi, szalonnasütés, horgászat, attól függ, hogy hol voltak, és akkor ez működött. Most ilyen nem nagyon van, szerintem, tehát már közeli ezek rokonok se látogatják egymást.
Igen, hogy megtanulták a gyerekek is, hogy hogyan kell kapcsolódni, hogyan kell egy társalgást elindítani, hogy lehet benne poénkodni, hogy lehet úgy viselkedni, ami a norma, és ezek most hiányoznak. Mindenki olyan elszigetelődik, a családok is, a gyerekek is. Még általános iskolában, középiskolában azért a barátok összetartanak, bár ott is rengeteget vannak az online térben. Egyetemistákon látom, akik nem kollégiumban élnek, hogy náluk is ez az elmagányosodás beindul. Viszont az a jó magány is, ez az én idő, vagy ami me time, ahogy sokan hívják, amikor magunknak hasítunk ki a napunkból olyan perceket, órákat, amikor egyedül tudunk lenni, és ilyenkor magunkra tudunk figyelni, a saját érzéseinkre, a testünkre, az érzelmeinkre figyelünk, és nem csinálunk sem olyat, ami a napi rutinunk, hanem csak úgy el vagyunk. Manapság elfoglaltnak lenni az felér egy ilyen becsületrenddel, mert hogyha valakinek tele van a határidő naplója, az annak a jele, hogy az illető az egy mások számára egy nagyon értékelt személy, vagy egy nagyon keresett személy, egy olyan státusz, amit szeretne mindenki fenntartani magáról, és épp ezért kevés olyan időt tesz be a napjaima, ami pihentető. És hogy az emberek erre a pihenésre nagy szükség van, mert ilyenkor tud a szervezetünk is, vagy a lelkünk pihenni, és amúgy a topot az olyanok vezeték, nem nagy dolgokra kell gondolni, hogy olvasás, természetben sétálni, zenét hallgatni, vagy úgy, csak otthon úgy ellenne, hogy semmit sem csinálni. Ma a barátok, a kocsmázás, vagy a rokonlátogatás, az sok ember számára nem pihentető, mert ott már kapcsolódni kell a másikkal, ott már az nem egy passzív dolog, hanem abban már aktívan részt kell venni, és ez sokak számára már terhes.
Hát fárasztó, főleg ha mondjuk szellemi munkát végez, akkor nem biztos, hogy még ilyenekkel is akar foglalkozni. Valóban, hogy mondtad, mondjuk kertészkedik, mert az kikapcsolja. Ugye valahol olvastam eleve, hogy aki szellemi munkát végez, az ilyen fizikai dolgokkal tud kikapcsolni, aki meg ugye fizikai munkát végez, az meg mondjuk elolvas egy könyvet. Tehát, hogy nagyjából ez a kikapcsolódási történet, vagy ez is lehet a megfejtés, illetve gondoljunk mondjuk arra, hogyha mégis összefutnak valahol emberek, és akkor beülnek valahova, nem tudom, vacsorázni, ebédelni, kávét inni valami, akár családok is, ott meg mit látunk az aztán mindenki a saját telefonját bújja, és nézi azt, ami őt érdekli. Tehát nem egy közösen beszélgetnek valamilyen témáról, hanem az egyik, nem tudom, nézi a közösségi oldalt, a másik híreket olvas, a harmadik meg, nem tudom, rákeres valamire a neten.
Igen, és a gyerekek is lemásolják, vagy a gyerekek is belebújnak a saját készülékekbe, sőt, sokszor olyan kisgyerekek elé és elé teszik ezeket a kütyüket, akik még meg se tudják fogni, csak nézik rajta a szülő által bekapcsolt villódzásokat. Ez azért van, mert hogy az ember beszippantja, ugyanúgy a 2 éves gyereket ez beszippantja ez a világ, ami színes, változó, nem unalmas, nem szürke, mindig történik benne valami. Ez ugyanúgy beszippantja a felnőttet is, mert még ott az Instagram vagy a Facebook oldalon csak pörgetjük, görgetjük fel a tartalmakat, meg a mások által feltöltött képeket, ahhoz képest, akik velem szemben ülnek, unalmasak. Szóval még egy beszélgetés se tud olyan érdekes, színes lenni, mint amilyen élménygal ott egy percen belül találkozom. És már sok étterem van Budapesten ilyen, ahol le kell adni a bejáratnál a telefont, hogy az emberek ne ebbe bújjanak bele, hanem tényleg egymásra figyeljenek, mert hogyha a gyerek is azt veszi otthon, hogyha a szülei hazaérnek, és rögtön a gép elé ül a szülő, és beletemetkezik, hogy tulajdonképpen nem akar velem kommunikálni, nem akar velem törődni, akkor én mit csináljak, akkor én is elárasztom magam egy ilyen ingerrel, vagy a szülő mondja, hogy gépezzél, vagy közd le magad te is. De hogyha a szülőnek azt mondanánk, hogy ha hazamegy a gyerek, adjanak be neki két szem nyugtatót, az biztos, hogy felháborodással fogadnák, holott ez ugyanolyan dolog, ugyanolyan veszélyes, mint hogyha nyugtatót adnánk a gyereknek. A gyereknek épp ez a létélménye a mozgás, az aktív mozgás, amiben részt kellene venni, és 2-3 órákat ülnek úgy a gép előtt, hogy közben meg sem mozdulnak.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Pócsi Orsolya klinikai szakpszichológussal beszélgetett Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője, az elmagányosodás jelenségéről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán Helyőkeresztúr térségében aszfaltoznak. A 8-as és a 12-es kilométerek között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. A 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 40-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Miskolc térségében aszfaltoznak. A 25-ös és 27-es kilométerek között mindkét oldalon csak egy sáv járható. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 115-ös és 116-os kilométerek között, valamint a 118-as és 119-es kilométerek között építési munka miatt mindkét irány forgalma sáv elhúzással halad. Kishújszállás elkerülő szakaszán pedig a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Egerben a Vörösmarty Mihály utca és a Törvényház út kereszteződésénél vízközműépítési munkák miatt a 15-ös kilométernél Kerecsend felé a külső sávot lezárták. Szent Domonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás. Ezen a hétvégén, azaz szeptember 14-én szombaton 22 órától, szeptember 15-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Fontos és közérdekű információ, hogy szeptember 1-től az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig már nem szabad idézőjelben hazagurulni. Ez a kedvezmény csak júliusra és augusztusra vonatkozott. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. A frontális felhőzet csak lassan halad kelet felé, ezért az ország keleti felén alapvetően napos idő várható a fátyol felhők mellett. Északnyugat felé haladva egyre több és vastagabb lesz a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlon tartós eső várható, ott kiadós mennyiség is hullhat. Emellett a déli-délnyugati országrészben egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az ország nyugati felén megélénkül, a nyugati tájakon megerősödik az északnyugatira forduló szél, míg keleten döntően mérsékelt marad az alapvetően déli légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 29 fok lesz, de a Dunántúl északnyugati felén ennél jóval alacsonyabban 14 és 20 fok között alakulnak a hőmérsékletek. A nagyobb városokban mért kora reggeli adatok a következők. Budapesten 12 fok van, Debrecenben 16, a Kékestetőn 9, Miskolcon 14, Nyíregyházán 15, Egerben 16, Encsen és Tokajban 15, Hatvanban 14, Gyöngyösön 15, Sárospatakon és Sátoraljaújhelyben 14, míg Törökszentmiklóson és Kisújszálláson 16 fokot mértek a kora reggeli adatok szerint. Orvos-meteorológiai jelentésként ismertetem hallgatóinkkal, hogy napközben melegfronti hatás dominál, amely főként a keleti ország részben érezteti majd a hatását. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, migrén, alvászavar, illetve napközben is feszültebbek lehetnek a megszokottnál. Az allergiások tüneteit az esőzés némileg enyhítheti, a panaszok azonban nem szűnnek meg teljesen. Az elmúlt időszakban nagy mennyiségű pollen halmozódott fel az otthonokban. A gyors időjárás változás következményeként most kültéren jellemzően alacsonyabb a pollen koncentráció, mint a belterekben. Az allergiával küzdők alapos szellőztetéssel, takarítással, a függönyök, ágyneműk, lakástextilek mosásával távolíthatják el otthonaikból a polleneket. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos-meteorológiai jelentést hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
A nap verse. Por Bernát, Mária neve napján. Haldokló lombok őszi aranyán lépdelsz felénk, boldogságos anyánk. Neved napján térdére hull a nép, s elviszi hozzád megfáradt szívét. Őszi szélmatat őszi lombokon, deressé vált már ifjú homlokom. Szívem meglódult, az őszt jelzi már, egyre törtebben s fáradtabban jár. De azért néha ifjan lobbanós rohan, mint gátjait vesztett folyó, áttör völgyeken, áttör hegyeken, csilló örömmel elibéd megyen. Fogadd el rozzant szívem szűzanya, angyaloknak nagyságos asszonya, régi rímek rétjén szállok feléd, s viszem szívem mindannyiunk szívét. Hallgass meg minket, boldog szűzanyánk, életünkben mindig te légy patrónánk, s holtunkban őszi lombok aranyán, vígy magaddal fiathoz, jó anyánk.
Por Bernát, Mária neve napján című versét Tóth Levente mondta el. Por Bernát álnéven írt Ágoston Julián Imre, ciszterci szerzetes, író, költő. 1909. augusztus 28-án született. A Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett magyar-latin szakon tanári oklevelet, majd doktorált 1934-ben. 1927-től a ciszterci rend tagja volt, 33-ban szentelték pappá. 1936 és 37 között az Egri Ciszterci Gimnázium magyar-latin szakos tanára volt, majd ugyanitt az igazoló bizottság elnöke lett. 1948-tól a pécsi Ciszterrendház tagja volt, és a Nagy Lajos Gimnázium magyar-latin szakos tanára is volt. A pécsi Tudományegyetem kollégiumának, a Szent Mór kollégiumnak igazgatója volt. 1950. június 10-én kezdődött meg Pécsett a rendház száműzése és kitelepítése a nagykunságra Kunszentmártonba. 1951-ben letartóztatták, majd az ítélet után a kerepestarcsai gyűjtőben több mint egy esztendőt raboskodott. 1952-ben betegen szabadult. 1952 őszén már munkát tudott vállalni. Világi foglalkozások sora következett életében. Az irodalmi élet fő áramlatából kikerült, ennek ellenére vidéki lapokban azért írogatott. Versei közül néhányat a korabeli újságok is közöltek, Pór Bernát írói álnéven. 1963 őszétől a Biatorbágyi egyes számú általános iskolában tanított magyar nyelvet, és a tanítás fontos szerepet töltött be az életében egészen haláláig, 1969-ig.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa a kelet-timori fogyatékkal élő gyerekeknek. Köszönjük, hogy megtanítotok minket törődni és elfogadni a törődést. A pápa a kelet-timori fiatalokhoz. A szeretett szolgálat és a kiengesztelődés. Ferenc pápa szerda reggel megérkezett Szingapúrba, ázsiai apostoli útja utolsó állomására. Szingapúr kulcsfontosságú kereskedelmi pénzügyi miniállam, az ázsiai Svájc. A szingapúri katolikus közösség az ország legdinamikusabban fejlődő felekezete. A pápa a kelet-timori fogyatékkal élő gyerekeknek. Köszönjük, hogy megtanítotok minket törődni és elfogadni a törődést. Ferenc pápa kedden délelőtt ellátogatott egy fogyatékkal élő gyermekek iskolájába, Kelet-Timor fővárosában, Diliben. Megköszönte a dolgozóknak a törődést és a gyerekeknek, hogy hagyják a gondoskodást róluk. Újabb megindító pillanat Kelet-Timorban. Ferenc pápa a fogyatékkal élő gyermekeket látogatott meg kedden reggel, az országban töltött második napjának első eseményeként ebben a fiatal katolikus nemzetben. Amikor Ferenc pápa megérkezett az Irmás Álma iskolába, az utcák megteltek emberekkel, akik üdvözölni akarták. Hagyományos ruhába öltözött gyermekcsoport fogadta, éneklő nővérek kórusa kíséretében. A Páli Szent Vince teremben 50 gyermek és 28 nővér várt türelmesen. Három gyermek az egyik nővér biztatására oda ment a Szentatyához, és megajándékozta egy hagyományos sállal. Ezután Gertrudis Bidi nővér, a kongregáció elöljárója köszöntötte a pápát, és ismertette az iskola 60 éve megkezdett küldetését.
Alma berkarya di Timor Leste pada tanggal 14 Oktober 2004. Karisma atau corak hidup dari Alma adalah.
Beszélt a különféle fogyatékkal élő és kihívásokkal küzdő gyermekek gondozásában végzett munkájukról, és a gyerekeket Isten által rájuk bízott kincsnek nevezte. E meghitt találkozó során a három gyermek csendben ült a pápa lábainál. Ferenc pápa a rövid beszédében a végső ítéletről beszélt. Kifejtette,
Cuando Jesús habla del juicio final, le dice a unos, vengan conmigo.
Amikor Jézus arra hívja az embereket, hogy kövess engem, az nem azért van, mert megkeresztelkedtek, bérmálkoztak, vagy tökéletesen éltek, hanem azért, mert gondoskodtál rólam. Jézus arra hívja az embereket, hogy kövessék őt, mert törődést és együttérzést mutattak mások iránt. A pápa erre a szegények szentségeként utalt, és ezt olyan szeretetként jellemezte, amely mozgat, épít és erősít. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez a szeretet egyértelműen jelen van az Irmás Álma iskolában, enélkül ugyanis nem valósulhatna meg az iskola tevékenysége. Végül háláját fejezte ki, mondván, szeretnék megköszönni mindent, amit tesztek, és szeretnék köszönetet mondani a gyerekeknek is, ezeknek a fiúknak és lányoknak, akik tanúságot tesznek és engedik, hogy gondoskodjanak róluk. Megtanítanak bennünket arra, hogy engedjük Istennek, hogy gondoskodjon rólunk. Ferenc pápa ekkor egy Silvano nevű, az iskola gondozásában lévő fiúra fordította figyelmét. Kérte, hogy hozzák közel hozzá Silvánót, és miközben megfogta a fiú kezét, megköszönte, hogy megengedi a nővéreknek, hogy gondoskodjanak róla. Ahogyan Silvano megengedi, hogy törődjenek vele, nekünk is meg kell tanulnunk hagyni, hogy gondoskodjanak rólunk, mondta a pápa. Az iskola fennállásának 60. évfordulója alkalmából Ferenc pápa aláírt egy emléktáblát, mielőtt búcsút intett az éneklő gyerekeknek.
A pápa a kelet-timori fiatalokhoz. A szeretet, szolgálat és kiengesztelődés. Ferenc pápa utolsó programja az ázsiai országban a fiatalokkal való találkozó volt, mintegy 3000-en fogadták énekekkel, tánccal és tanúságtételekkel a főváros kongresszusi központjában. A Szent Atya emlékeztette őket az idősek iránti tiszteletre, és arra, hogy kövessék a szabadság, az elkötelezettség és a testvériség értékeit. Mi vagyunk a pápa fiatalsága. A kelet-timori fiúk és lányok kórusban skandálták ezt sárga pólójukban, rajta a pápa arcának karikatúrájával és a mottóval, a fiatalok teszik fiatallá az egyházat. 1000 fő a nagyteremben, 2000-en pedig kint várták a Szentatyát, énekeltek és táncoltak neki, ő pedig hagyta magát bevonni, kezével követte a zene ritmusát, mosolygott, így viszonozva a helyi lakosság mosolyát, mely nagyon megfogta őt ázsiai útján. Dáder diák, jó napot! Tetum nyelven köszöntötte a pápa a fiatalokat, mely a portugál mellett Kelet-Timor hivatalos nyelve, majd párbeszédbe kezdett velük. Első kérdésével rögtön meglepte őket.
¿Qué hacen los jóvenes?
Mit csinálnak a fiatalok? Fordult hozzájuk. Magas röptű, komoly válaszok érkeztek a pápa kérdésére, melyek a timoriak életét meghatározó hitről tanúskodtak. A fiatalok hirdetik Krisztust, Isten szavát, szeretnek, a békét építik az országban, felelték. A Szent Atya bólogatott, majd beszédében többször is visszatért arra, hogy a fiataloknak zajt kell csapniuk. A találkozó elején virágokat helyeztek el a kongresszusi központ bejáratánál, majd 4 fiatal tett tanúságot, illetve Francisco Indra do Nascimento atya, az Ifjúsági Katolikus Bizottság elnöke beszélt a pápának a fiatalok helyzetéről, kihívásairól.
Y ustedes los jóvenes son la mayor parte de la población de esta tierra y su presencia llena de vida esta tierra, la llena de esperanza, la llena de futuro.
A Szent Atya rámutatott, hogy Kelet-Timor lakosságának többségét a fiatalok alkotják. Jelenlétük ezért élettel, reménnyel és jövővel tölti meg az ázsiai országot. Ne feledjék, hogy ők az örökösei a nemzet alapítóinak, akik előttük jártak. Ne feledkezzetek el azokról, akik előttetek jártak, és sok áldozat árán megszilárdították ezt a nemzetet. Ne veszítsétek el a hit lelkesedését. Ne engedjetek azoknak a káros szokásoknak, amelyek leigázzák a fiatalokat, mint az alkohol, a kábítószerek és sok más dolog, ami félórányi boldogságot ad. Álmodjanak tehát, mert az a fiatal, aki nem álmodik, az az élet nyugdíjasa, biztatta őket a pápa, majd hozzátette. A fiatalok az élet közepén járnak, a gyermekek és az idősek között, akik egy nép két nagy kincsét alkotják. Az idősek bölcsességet adnak át a fiataloknak, akik pedig tiszteljék őket, gondoskodjanak róluk, ne tegyenek úgy, mint az a férfi, aki külön asztalt készített, hogy idős apja ott egyen egyedül, mert szégyelte őt. Kelet-Timor a mosolyországa, ahogy a pápa fogalmazott, csodálatos történelme, a hősiesség, a hit, a vértanúság, de főként a hit és a kiengesztelődés iskolája. A fiataloktól ezután a Szent Atya megkérdezte, ki az a személy a történelemben, aki képes megbocsátani és kiengesztelődni. Jézus, a testvérünk, aki azt akarja, hogy mind együtt legyünk, válaszolták habozás nélkül a fiatalok. A kiengesztelődés kapcsán három dolgot ajánlott ifjú hallgatói figyelmébe a Szent Atya. Szabadság, elkötelezettség és testvériség. Tetum nyelven ezt úgy mondják, ukun reszik an, vagyis mindenki saját magát irányítsa. Egy olyan fiatal, aki nem képes önmagát irányítani, nem szabad. Mindenhatónak szeretné érezni magát, és ez a vágy a rabságban tartja. Az elkötelezettség pedig a közjót kell, hogy szolgálja. A fiataloknak tudniuk kell, hogy szabadnak lenni nem azt jelenti, hogy azt teszem, amit akarok. A fiataloknak van saját felelősségük, többek között az, hogy gondot viseljenek közös otthonunkra. A harmadik tanács, amit a pápa a kelet-timori ifjúságra bízott, a testvériség keresése. Testvérek legyenek, ne ellenségek, mert a különbözőségek arra szolgálnak, hogy tiszteljük egymást.
Amor y reconciliación.
A szeretet szolgálat, a szeretet kiengesztelődés, ismételtette el a Szent Atya a szavakat a fiatalokkal, majd újra arra kérte őket, hogy tiszteljék az időseket, és kerüljék a kirekesztés minden formáját gyengébb testvéreikkel szemben.
Ferenc pápa megérkezett Szingapúrba, ázsiai apostoli útja utolsó állomására. A pápa a szingapúri Changi repülőtérre érkezett Diliből, Kelet-Timor fővárosából, egy olyan látogatásra, amely lezárja az zarándoklatot, amely során Indonéziába, Pápua Új-Gineába és Kelet-Timorba látogatott. A pápa magyar idő szerint szerdán reggel megérkezett Szingapúrba, a 45. nemzetközi útjának utolsó állomás helyére. Ferenc pápa ázsiai látogatása pápasága leghosszabb útja, amely során felkereste Indonéziát, Pápua Új-Gineát és Kelet-Timort. Diliből érkezve a szingapúri Changi repülőtéren landolt, helyi idő szerint délután 3 óra körül, magyar idő szerint reggel 9 óra körül. Ferenc pápát a repülőgépről leszállva a kultúráért, a közösségért és az ifjúságért felelős miniszter, valamint a Szentszék szingapúri nunciusa üdvözölte. Egy rövid találkozóra került sor a VIP zóna átriumában, ahol 4 gyermek, 2 fiú és 2 lány köszöntötte a pápát tánccal és virágokkal. A pápa a szerdai egyetlen programja a Jézus Társasága tagjaival tervezett találkozó volt a Xaveri Szent Ferenc lelki gyakorlatos központban, ahol 1997 óta tartanak lelki gyakorlatokat, és ahol a pápa is megszáll szingapúri tartózkodása során. A várakozásoknak megfelelően nem várta nagy tömeg a pápát egy olyan országban,
ahol a lakosság nagy része kínai nemzetiségű, körülbelül 77%, és ahol a többség buddhista. A város széles, aszfaltozott utcáin kevés tábla található a felhőkarcolók és óriás kivetítők között. A repülőtéren azonban két csoport megjelent, köztük néhány reptéri alkalmazottal, sárga pólóban és sapkában, a két ország zászlójával és a látogatás mottóját viselő transzparensekkel. Egység, remény. Számos ajándéktárgy is készült a pápa látogatásra. Így köszöntötték az apostoli út mottójával ellátott és néhány növénnyel díszített fehér golfkocsin elhaladó pápát, a Welcome to Singapore, Isten hozott Szingapurban, és a béke feliratú transzparenseket tartva a kezükben. Néhány hívő jelen voltak Szavéri Szent Ferenc lelki gyakorlatos központ bejáratánál is, ahol a pápa a látogatása idején megszáll. Az ajtó fölött egy nagy, olasz nyelvű transzparens azt kívánja a pápának, legyen kellemes itt tartózkodása.
Szingapúr kulcsfontosságú kereskedelmi pénzügyi miniállam, az ázsiai Svájc. A Budapestnél másfélszer nagyobb területen fekvő szigetországnak közel 6 millió lakosa van. Szingapúr szigete a több ezer kilométer hosszú tájföldi és malajziai félsziget déli csúcsán zárja le, melytől egy nagyjából 1000 méter széles szoros választja el. Földrajzi helyzete stratégiai ponttá teszi, mert az Európa távol-keleti közti legrövidebb hajózási útvonal mentén fekszik. Ebből adódik egyúttal sajátos kereskedelmi és pénzügyi kiváltsága, amely Szingapurt Ázsia egyik leghatalmasabb pénzügyi centrumává tette, amelyet is szokásos ázsiai Svájcnak nevezni. Már a középkorban is ismerték kiemelkedő szerepét, majd később a gyarmatosító britek a Kelet-indiai Társaság egyik főhadiszállásává tették. Noha őslakosai malájok, főként a 20. században többnyire kínai és indiai bevándorlók érkeztek oda. A kínai származású szingapúriak alkotják a szigetállam lakosságának háromnegyed részét, míg a maláj népesség közel 14, az indiai származású pedig majd 9%. Nyelvileg is összetett a lakosság, hiszen négy hivatalos nyelv is létezik, angol, kínai, maláj és az indiai tamil, de az angolt is a kínait majd mindenki beszéli. Az ország formailag parlamentáris köztársaság, de a gazdasága is főként pénzügyi politikája teljes mértékben a liberális modellt követi, ehelyett is lett Ázsia bankja, és ennek köszönhetően a térség leggazdagabb országa. Szingapurban a buddhizmus a legelterjedtebb vallás, amelyet a lakosság egyharmada követ, keresztény a lakosság 18%-a, 15%-a iszlámhívő, még 6%-a hindu vallású. A szingapúri katolikus közösség az ország legdinamikusabban fejlődő felekezete. Szingapúr vallási történelme szorosan kötődik a szomszédos Malajzia történetéhez, ahova az első portugál térítők a 16. században érkeztek. A katolikus misszionáriusokat később holland protestáns lelkészek váltották fele. Az elnyomás után a helyi katolikus egyház akkor lett szabaddá ismét, amikor a sziget a brit kelet-indiai társaság része lett 1819-ben. Főként a római pápai külmissziós atyák révén katolikus iskolákat nyitottak, templomokat építettek. 1840-ben született meg először a kelet-sziámi apostoli vikáriátus, majd később a belőle alakult Malakka-szingapúri apostoli helynökség. Itt is a II. Világháborús japán üldözés követően a katolikus egyház nagy erővel fogott hozzá az oktató-nevelői munkához és a sokféle szociális tevékenységhez. 1972-ben Szent Hatodik Pál pápa felállította a szingapúri érsekséget, aminek élén William Go Seng Chie érsek 2022-ben bíborosi kinevezést kapott Ferenc pápától, aki fontosnak tartotta az egyház perifériáinak a felemelését. 1981-ben rendezték végre Szingapúr és a Szentszék diplomáciai kapcsolatát nagyköveti és nunciusi szinten, és 5 évvel később így kerül sor Szent II. János Pál pápa látogatására Szingapúrban 1986. november 20-án. A napjainkban 176 ezer lelket számláló szingapúri katolikus közösség az ország legdinamikusabban fejlődő felekezete, ahol a hívek döntő része gyakorló katolikus keresztény. A katolikusok száma növekszik, 2002-ben nagyjából 155 ezer lelket számlált, és így a lakosság 3,8%-át alkotta. A katolikus híveket 30 plébánián gondozza 69 egyházmegyés és 61 szerzetes pap. Mint a térségben másutt is, Szingapúrban is jelentős a szerzetes nővérek szolgálata, akik itt 220-an dolgoznak, plébániákon, iskolákban, kórházakban és egyéb szociális intézményekben.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Kijeg a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent nevet. Kijeg a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent nevet.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Néha elgondolkodunk azon, hogy mi különböztet meg minket keresztény embereket a más vallásokhoz tartozóktól. Több dolgot is felsorolhatnánk, de talán az a legjellegzetesebb különbség, hogy még az ellenségeinket is szeretjük. Tesszük ezt egyrészt azért, mert Jézusnak ez volt a kérése, másrészt azért, mert Isten is kivétel nélkül mindenkit szeret. Erről a két dologról olvasunk a mai evangéliumi részletben. Az ellenség szeretet alapja a megbocsátás, ami két összetartozó mozzanatból áll. Bocsánatot kérek attól, akit megbántottam, és megbocsátok annak, aki vét ellenem. Ez a két mozzanat olyan, mint a madárnak a két szárnya. Ha az egyik szárny törött vagy hiányzik, a madár nem tud repülni, hiába erős a másik szárnya. Jézus szeretet parancsa az ellenség szeretetében éri el csúcsát. Jót tenni azzal, aki rosszat tesz nekünk, valóban nem könnyű. Áldást mondani arra, aki átkoz bennünket, nem egyszerű. Az igazságtalanság mindenkinek fáj. Jézus azt kéri tőlünk, hogy legyünk jóindulatúak azokhoz, akik velünk szemben valamilyen igazságtalanságot követtek el. A rosszat nem lehet egy másik rossz cselekedettel legyőzni, az erőszakot nem lehet megszüntetni újabb erőszakkal. A bosszú, a megtorlás világából át kell lépnünk a megbocsátás és a szeretet világába. Ezzel a jóságos Isten példáját követjük, aki szeretetét a hálátlanok, a hűtlenek és minden bűnös felé megmutatja.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Szűz Mária szent nevének emléknapja van. A szentmise énekei pedig sorrendben a következőek lesznek. A Szent vagy Uram énekes könyv 174-es Boldogasszony édes kezdetű énekével kezdjük a szentmisét, és folytatjuk a 172-es Ó Mária drága név kezdetű énekének első verszakával. Ezután a Szent vagy Uram énekeskönyv 137-es Üdvözlégy Szent Test kezdetű énekét énekeljük, és a 172-es Ó Mária drága név kezdetű énekének harmadik verszaka következik. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!